Folytatjuk napindító című műsorunkat a mikrofonnál.
Dubovszkiné Budó Mária.
És ezen a napon született Vujicic Tihamér 1929-ben, tehát lassan már 100 éve lesz, magyar népzenész, népzene gyűjtő, de hát szerb származású, ahogy ez a nevéből is kiderül. Az ő nevét viseli a Vujicic együttes, amelynek alapítójával, Eredics Gáborral beszélgetünk, hiszen a Vujicic együttes is már 50 éves. Jó reggelt, szervusz Gábor!
Szervusztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Hát mit kell tudni Vujicic Tihamérről? Biztos, hogy Szentendrén ismert név, utca is van róla elnevezve, de hát talán hallgatókat érdekelheti, hogy ki is volt ő, és hát elég tragikus a sorsa.
Igen, a Tihamér Pomáz szülötte volt egyébként, tehát Pomázon született, ott a Fejj András és a Vujicic tér sarkán lévő épületben, ott a papi lakás volt, a paplak, ugyanis édesapja, Dusán bácsi ott volt, szerb pópa. És pont amikor Pomázon teljesítette szolgálatát, akkor született Tihamér, és hát kötődött sokszor, hogy is mondjam, szülőfalujához, ez úgy lehetett hogy megtapasztalni számunkra is, hogy amikor ő már Budapesten lakott, akkor is mindig a helyi ünnepekre haza érkezett. Tehát ha búcsú volt, vagy hát főleg a búcsúkor, akkor megjelent, és hát persze valóban Szentendrén is nagyon ismerték és szerették Tihamért, mert ezekre a helyi ünnepekre haza látogatott, ez Budakalászra, Csobánkára is vonatkozik, és hát ilyenkor mi együtt tudtunk vele muzsikálni, ami fantasztikus élmény volt. Tehát szerb papi család gyermeke, ugye ketten voltak testvérek Stojánnal, Stoján irodalmár lett, sajnos aztán ő is meghalt, és hát jelezte Mirán atya, ugye, hogy tragikus sorsa volt Tihamérnek. Igen, hát mindössze 46 évet adott neki az úr, mert ez a pomázi születés aztán 1975-ben ért véget az élete. Egy, úgy szoktam mondani, hogy tulajdonképpen hát a népzene kutatásnak egy mártírja, mert a Rákóczi induló dallammagjait, motívumagjait ment kutatni Damaszkusz felé, és máig tisztázatlan körülmények között ez a repülőgép lezuhant, és Tihamér odaveszett, és a püspöki székesegyház falában nyugszik Szentendrén. Nyugtanak a hambai, nagyon nagy ünnepség volt, emlékszem, mi is ott voltunk, és Vargyas Lajos mondott egy nagyon szép beszédet. Annyit tudok róla mondani, ami talán sok mindenki talán nem is tudhat, hogy egy nagyon szeretetre méltó ember volt. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy nem felfedezhetetlen olyan ember, aki esetleg valami negatívot mondott volna rá. Nagyon jó társasági ember is volt, a budapesti értelmiség nagyon befogadta, és talán minek is köszönhető ez? Egyrészt annak, hogy egy fantasztikus családban nőtt föl, ugye aztán édesapja a legmagasabb rangú hát egyházi személy volt Magyarországon, akkoriban nem lehetett püspököt szentelni az ortodox egyházban, és ezt a legmagasabb tisztséget azért, ami ezt kiválthatta, azt tulajdonképpen Dusán bácsi töltötte be, és Pesten a Váci utcában volt a szolgálati lakás, mi ott jártunk is, sajnos már csak Tihamér halála után, fantasztikus sok-sok könyv, gyönyörű, nagy légterű szobák, tehát mint hogyha az ember nem is tudom, egy monarchiabeli értelmiségi környezetbe csöppent volna bele, mindesetre lehetett rálátni, hogy mi minden vette körül Tihamért, és valóban hát sok nyelven beszélt, rendkívül olvasott volt, olyan ügyekben is tájékozott volt, amire nem gondolnánk. Emlékszem egy ilyen történetre, hogy építészekhez betoppant, és a francia erkéről valami olyan szakavatott előadást tartott magának a szakmának, hogy azt tudja. Tehát, és tulajdonképpen zseniális adományokkal rendelkezett. Sajnos aztán ez a hirtelen halál abban megakadályozta, hogy minden tudását hátra hagyja. Tudunk például zongora versenyéről, amit nem írt le, a fejében volt, és akkor ez így talán vele el is ment. Amit szerencsére leírt, az a Magyarországi Délszlávok Zenei Hagyományai című kötetben jelent meg, aztán halála után. Először egy ilyen tankönyvkiadós kiadásban, és most hát örömmel mondhatom, hogy most 2020-ban egy új kiadásban is megjelent, ahol a Zenetudományi Intézet, a Hagyományháza és mi is közreműködtünk ebbe. Szóval hagyott örökül számunkra rengeteg dolgot, és hát gondolom felmerül az, hogy miért vettük fel az ő nevét.
Hát igen, és nyilván tovább is éltetitek az ő nevét, mert ma már lehet, hogy nem tudnánk olyan könnyen, hogy Fújcsics, hova nyúljunk az ő emlékét illetően, de hát a ti együttesetek nyilvánvalóan élteti őt. És igen, és hát hogy kapcsolódtatok hozzá, hogy őt választottátok, most már több mint 50 éve névadóul?
Hát igen, egyrészt a pomázi születés is azért, mert mi is pomázi srácok voltunk, és igaz, hogy mi felvégiek, de volt köztünk a végig is, és ez is egyik, de a legfőképpen az, hogy valóban a mindig azt szoktam mondani, hogy a szerpapi család gyermekeként, de épp olyan szeretettel gyűjtötte a horvát népdalokat is. Lejárt a határvidékre, amikor még nagyon nehéz volt, ugye határsáv engedély kellett hozzá, de mindezt vállalta, és nagyon sokszor jegyzett füzettel, kottalappal, valamikor anélkül, de képességei alkalmasra tették arra is, hogy otthon aztán emlékezetből ezeket leírja, és aztán persze Magnóval is végezte ezeket a gyűjtéseket. Tehát arra gondolt, hogy Tihamérnak ezt a fantasztikus munkáját, amit a népzene kutatás terén tett, azt mi olyan értelemben tovább tudjuk vinni, hogy ezeket a gyűjtéseket, ezeket dolgozzuk föl. Hát ez nekünk napi táplálékunk volt, mindazok a kottafejek, és aztán ez programot is adott nekünk is, személy szerint nekem is, hogy amik ott kottafejekben megőrződtek, azoknak vajon a hangzó fedezete hol lelhető föl. Hát én például azért kerültem aztán Pécsre, a főiskolára, mert ott megsejtettük, hogy a Pécsi Rádió archívumában ezek az anyagok fellelhetők, és később egy lemezen ezt ki is tudtuk adni, a Tihamér gyűjtési. Tehát tulajdonképpen Tihamér nevével persze megvártuk a gyászév leteltét, és amikor a család ehhez ezután hozzájárulását adta, akkor hát nagy felelősséggel viseljük Tihamér nevét, mert az ő neve hallatára azért mindenki tudta, hogy akkor ezek a fiatalokból áll, akkor még fiatalokból áll a zenekar, ők a délszláv népzene mellett kötelezték el magukat. És hát persze most nagy örömmel mondom egyébként, hogy az, amit ő zeneszerzőként tett le, talán mindenki emlékszik, vagy időnként most is műsorra tűzi valamelyik csatorna a Tenkes kapitánya sorozatot. És annak a fantasztikus főcím zenéjét, úgy ott a ez a fantasztikus, nagyszerű zene, szerzeménye, és hát ezt mi ugye a folklorhoz való nagyon szoros kapcsolódásunk kapcsán, ezt mintha nem folytattuk volna, de például a unokaöcseim zenekarra, a Söndörgő, ott például már ilyen szerzői, hogy is mondjam, megnyilvánulások is van. Úgyhogy ott Redics Benyámin, vagy a Salamon ebben a unokaöcsök köréből, ők már mint szerzők is megjelennek. Tehát tulajdonképpen Tihamér nem csak nekünk, hanem az egész Redics családnak is egy életprogramot adott a munkára.
Lehetséges, hogy ő azon a malévgépen ült, ami Beirutba tartott, és a leszálláshoz közeledve eltűnt, valószínűleg lelőtték azt a gépet?
Volt ilyen malévgép is, de akkoriban a szocialista tábor, hogy is van, a légijáratai sorba potyogtak le, ez éppen egy Prágából induló gép volt.
Értem.
És bizony, ezt nem tudhatjuk pontosan, hogy mi történt, hát ez is vélelmezhető.
Na hát ezt nem, igen, ez még nem olyan lényeges, így a ti évfordulótok kapcsán, hát hogy telik ez az 50. évfordulója Vujicsis együttesnek?
Fantasztikus volt, ugye igazából tavaly ünnepeltük, de hát mivel az ortodox naptár az átcsúszik, ugye 2025 is még az előző évhez is hozzátartozhat, ugye 13-án van a váltás, ezért mi egy teljes ünnepi évet hirdettünk, tehát 2024. január 13-án a Fonóban indult ez el, és hát nagyon szép állomásai voltak itt a Pesti Vigadótól, a Pásztorás sorozat keretében adott koncertünktől kezdve a művészetek palotáját, tehát a MIPA Nemzeti Hangverseny termében adott nagy sikerű koncerttől a Kodály teremig, ami ugye Pécsen van, erdélyi templomi koncertekig. Ugye milyen érdekes, hogy mi valahogy sokszor voltunk azért Erdélyben magánemberként, meg rokoni látogatáson, mert hát tulajdonképpen Székre is elmentünk, mert hát a táncházi ifjúságnál ez valahogy hozzátartozott, hogy ezeket a bucsójáróhelyeket azért meglátogassuk, és a Szék az ide tartozott, ugye ez a mezőségi kis településre gondolok itt, és mi még ott játszottunk egy széki csárdást is egy lakodalomba, de csak néhányan, és lényeg az, hogy most az ünnepi év kapcsán a Héttorony Fesztivál és a Hagyományok Háza kinti szervezete meghívására négy templomba voltunk, ezek az református templomok voltak, Makovec Imre tervezései is köztük voltak, úgyhogy Kolozsváron, Temesváron, Marosvásárhelyen és persze Nagyváradon is megfordultunk, fantasztikus volt, és hát a Zeneakadémián fejeztük be. Hát tavaly egyébként Tihamér születésének a 95. évfordulója volt, és idén pedig hát igen, sajnos a halálára emlékezhetünk, most már 50 évvel ezelőtt történt, úgyhogy a Zeneakadémiai záró koncerten ott például nem csak magunk, hát egyébként egész végig nem csak magunkat ünnepeltük ezen a sorozaton, hanem mindig Tihamért is, sőt, hagyd mondjak el egy érdekes dolgot, hogy amikor kihirdettük ezt az ünnepi évet, akkor egy Fricskovics Antalnak egy egykori táncosa mondta, hogy hát, mert én azt mondtam, hogy mi nem olyan turnét szervezünk, hogy egy koncert és különböző helyszínek és különböző közönség hallhatja a programot, hanem hogy minden koncertnek egy picit más, vagy akár lényegesen más tematikát adunk, hogy akár az összes koncertre eljöhessen az, aki ezt a szemét szereti, vagy hozzánk kötődik, és akkor úgy fogalmazta meg ez a hölgy, hogy ő ezen a Mújcsics Kaminón elindul.
Na most, hát Kossuth díjat is kaptál, meg a Magyar Művészeti Akadémia tagja vagy, és január 27-én pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen kaptál címzetes egyetemi tanári címet, amihez így utólag is gratulálunk. Hogyan veszel részt a népzene oktatásában, illetve mik a terveitek így a jövőre nézve?
Hát ez egy fantasztikus dolog. Én ugye mindig is... Amikor az ember, tehát ott kezdeném, hogy amikor az ember népzenéhez nyúl, akkor ez egy nagyon izgalmas terület találja meg, mert nem csak, hogy meg kell szeretni ezt a hagyományt, ezt viszonylag nehéz meg elsajátítani az embernek, mert hogy ez a szájhagyomány útján fennmaradó, sőt létrejövő és megőrzött kultúra, zenei kultúra, és kicsit más az elsajátítás, amit mondjuk a klasszikus zenei. Mi persze mindannyian klasszikus zenei pályáról indultunk, tehát azért a Kotta olvasási ismeret is nagyon fontos volt, pláne ugye Tihamér könyve alapján. De a lényeg, hogy az nagyon hamar kiderül, hogy nem elég csak gyűjteni, nem elég archívumokat kutatni, nem elég látni direkt személyesen, hogy hogyan a népművészek, akiktől tanulunk, azok hogyan használják a hangszert, magunkat is meg kell tanítani erre, és amikor ez a tapasztalat megvan, akkor persze rögtön felmerül az, hogy lehetne ezt átadni. Tehát én tulajdonképpen most, ahogy visszagondoltam ennek a szép elismerésnek a kapcsán, hogy hát 43 évvel ezelőtt kezdtem el én ezt a munkát. Akkor kerültem a Magyar Népművési Intézetbe. Ez a Népművési Intézet volt akkor, vagy később vált Magyar Művelődési Intézetté, és akkor már ilyen népi hangszeriskolákat, példatárakat, lemezeket adtam ki, ez volt az én munkám, nagyon szép munka volt ez, és hát tulajdonképpen ennek a 43 évnek a gyümölcse érett be, és hát hagyd mondjak egy szép évfordulót, hogy most egy pár nappal ezelőtt, ugye február 15-én volt a 20. évfordulója annak, amikor Batta András fogadott minket, és ott a rektori tárgyalóban végül is eldőlt az, hogy amit én kezdeményeztem meg, hát én stratégiai és mondjam, megfontolásokat is nagyon-nagyon végig gondoltam, hogy népzene tanszék indulhasson. Tehát tulajdonképpen egy mindent egybevette szinte egy fél évszázados munkának az elismerése volt ez, és hát ugye mindig is azt mondtam, hogy számomra a Népzene Tanszék édes gyermeke, egyébként a Budaklászi Zeneiskola is, ami ennek egy előfutára volt, és hát most ezt a szenátusnak a döntése hát hitelesítette, és ez egy nagyon nagy hogy élmény, és elismerés is, és hát persze a szakmának is, mert ezen a viszoklevelen az is ott van, hogy népzenésznek ítélik oda ezt a címet, és ez meg az egész szakmának egy nagyon nagy elismerés, mert hisz tudjuk azt, hogy Kornay Bartók országában, de azért mégiscsak ez a Népzene Tanszék, ez most hivatalosan ugye akkor indult, hát 2007-ben indult el a képzés, később vált aztán önálló tanszéké, tehát éppen a 150 éve Zeneakadémiának a 15 éve már tanszékként működő legújabb, hogy is mondjam, szakiránya. Ez azért sokan nem gondolták, hogy ez még váratott magára, hiszen a Népzene annyira beilleszkedik a magyar felsőoktatásba, hogy biztos ez is megoldódott, hát kiderült, hogy ezt meg kellett csinálni. Hát ami tervünk pedig még van, az hát Bartók Bélának is nagyon fontos gyűjtései kötődnek a szerb és a horvát hagyományhoz. Például az élete utolsó szakaszában a Kolumbia Egyetem megbízásából egy hősének gyűjtést jegyzett le, és aztán alakított ki, ennek egy ilyen morfológiai elemzését adta közre, és ez sajnos csak angolul jelent meg, és hát az Egyesületünk most már nyomdában van az anyag. Gyakorlatilag ezt a kötetet majd minden magyar olvasó kézbe veheti nem sokára, hisz magyarul is olvasható lesz Bartók Bélának ez a fantasztikus munka. Én azt hiszem, hogy ez is egy olyan gesztus, és annyira fontos, hogy ez megjelen magyarul is, hogy nem csak mi, hanem a környezetünk is felismerje, hogy Bartók Béla a szlovák, a román, és hát persze a magyar népzene mellett milyen nagy figyelmet fordított például a délszláv zenei anyagra is. Úgyhogy van mindig mit tennünk.
Hát ez nagyon jó. Egészséget, meg sok erőt kívánunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és ezt mint megbeszélhettük Vujicic Tihamér emlékére, aki ugye ezen a napon született, 1929-ben. Úgyhogy további sok sikert kívánunk, kedves hallgatóink, Eredics Gáborral, Kossuth Díjas népzenésszel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával és címzetes egyetemi tanárral beszélgettünk. No hát, illendő lenne tulajdonképpen a Vujicic együttestől hallgatni most valamit, hát sajnos ezt a gólhelyzetet kihagytam, de majd a keddesti barátkozóban pótoljuk. Viszont ezen a napon született 340 éve Handel, akinek a sírhelye Londonban a Westminster apátságban található, és a márvány táblájára az egyik művének egy mondata van fölírva. Hát ugye az, hogy Jób könyvéből az idézet, hogy tudom, hogy megváltom, él, úgyhogy a Messiás című oratóriumából most ennek az áriának egy részletét hallgassuk meg. Thank you.
sok más évforduló mellett egy elég szomorú lavinakatasztrófa emlékét is őrizzük ezen a napon. 1999-ben Galtúr községet sújtott a lavina. És itt ilyen ijesztő számokat olvas az ember, hogy 170 ezer tonna hó indult meg a hegyről, és 300 km per órás sebességgel 500 méter szélességben borította el hó ezt a kis községet. És hát ez a lavina, ez nem is olyan, amennyire ijesztő, ugye azt hiszük, hogy ez valami nagyon távoli dolog, de hát télen túrázáskor is az ember úgy eszébe jut, hogy hát vajon hol van lavina. Még most is tél van, hogy esetleg indulnak Mária Rádió hallgatói is túrázni, hogy mit lehet tudni erről lavináról, akár a balesetről is, de hogy kicsit szélesebb körben milyen szempontokat kell figyelembe venni, ha lavinától tartunk valamerre.
Ugye rendszeresen vannak hírek, hogy lavina balesetek történnek, ezt főleg síelők szenvedik el az esetek többségében, aztán kisebb részben hegymászók, és hát még ritkább, hogy lakott területet sújt lavina, de hát az viszont általában sok halálos áldozatot követel, úgyhogy ebben a Galtúr községben is 38 ember halt meg, illetve az első világháborúban is történt egy súlyos lavina katasztrófa, nem is tudom, hogy hogyan kerülhetett a Dolomitokba 10 000 katona, bár ott ilyen sok katonai bunker, meg alagút, meg létra található, tehát úgy tűnik, hogy mind a két oldal, az osztrák-magyar monarchia is, meg az olaszok is valahogy védték a Dolomitoknak a hágóit, nehogy az ellenség ott át tudjon törni, és ott állítólag 10 000 katona vesztette életét, ezt nem tudom elképzelni, tehát hogy olyan kis helyen, és akkor nem figyeltek arra, hogy ez egy lavina veszélyes hely. No, minden esetre a lavináknak a többsége gét ember indítja el. Tehát nagyon sokszor síelők, ugye, akik kisíelnek a pályákról, a pályákat normális esetben kezelik. Tehát, hogy az, aki síelni megy még esetleg most február végén, márciusban, az általában nem kell tartani a lavinától, ezért kezelik a pályákat, tehát tömörítik a havat jellemzően. Egyébként olyan is van, hogy ilyen hangrobbanással elindítanak lavinákat, hát mármint, hogyha ottan van instabil hótömeg, akkor az csúszson le, és sajnos az első világháborúban is valószínűleg ez történhetett, hogy nem csak egymásra tüzeltek az ellenséges csapatok, hanem ágyúlövésekkel próbáltak lavinákat indítani a másiknak a nyakába. Na most a lavinát, ugye volt alkalmam keresztezni lavinanyomokat, hát az elég elgondolkodható, aztán láttam élőben is lavinát, tehát mozogni hótömegeket. Azt szokták mondani, ugye, hogy a lavinát akkor éljük túl a legbiztosabban, ha kimaradunk belőle. Hát ez a legfontosabb, hogy az, aki, hát leggyakrabban mondom, itten még síelni mehet valaki a hallgatóink közül, hogy hát ha a pályán síel, akkor nem fogja baj érni. Azon kívül pedig, hát az, aki túrázni indul a hegyekbe, ott hát egyszerűen lavinát komolyan kell venni. Szóval turista úton is éri az embert lavina, hogyha valaki ellátogat a Tátrába, a Poprádi tó közelében található szimbolikus temetőbe, akkor ott megtalálja szintén a 70-es években egy diákcsoport kirándult, már szinte tavasz volt turista úton a Csorbatótól a Poprádi tó felé, és hát sajnos rosszkor voltak, rossz helyen, többen meghaltak ott egyébként magyar származású diákok Észak-Komáromból, úgyhogy hát nagyon érdemes figyelni a lavina kockázati jelzéseket, és hát ugye a hirtelen hóesés az a legveszélyesebb, hogy ott keletkezik olyan hótömeg, ami aztán utána labilissá válhat. No hát nyilván még sokat lehetne erről beszélni, hogy időjárást hogyan kell figyelni, meg minden, de hát mi meg kifutottunk az időből, úgyhogy majd egy más alkalommal folytatjuk ezt a témát is, és másodperceken belül a hírekkel jelentkezünk.
reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.